10 éve nem volt ennyi foglalkoztatott Magyarországon, elemzők szerint a kedvező tendenciák tovább folytatódnak. Szeptembertől jelentősen emelkedik a pedagógusok alapbére, elfogadta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását. Egykori honvédek és leszármazottaik, zarándokok és hagyományőrzők emlékeztek az úzvölgyi hősökre. A híradót látják, jó napot kívánok! Évtizedes rekordot döntött a foglalkoztatottság. A statisztikai hivatal szerint a május és július közötti időszakban 3.964.000 embernek volt munkája. Ez 10 éve a legjobb adat. A foglalkoztatási arány pedig a 90-es évek eleje óta nem volt olyan magas, mint most. Közben tovább csökkent 10,1%-ra a munkanélküliség. Elemzők szerint a kedvező folyamat tovább tarthat, és jövőre akár a 4 milliós határt is átlépheti a foglalkoztatottak száma, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.
Számítástechnikai eszközöket készítenek ezen a termelősoron a National Instruments debreceni üzemében. Az amerikai cég indulásakor 100 embert foglalkoztatott Debrecenben, azóta szinte minden évben bővült a létszám, és mostanra több mint 1100-an dolgoznak itt. A munkavállalók átlag életkora alig 30 év.
Úgy szoktunk fölvenni munkatársakat intern program keretében, akik még az egyetemen vannak, tehát még nincs meg a diplomájuk, de már munkaviszonyban nálunk tudnak dolgozni. Mi nagyon szeretjük a fiatalokat, nagyon nyitottak, nagyon jól értenek a számítástechnikához, megvan az a nyelvtudás, amire általában szükség van, és nagyon kreatívak.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint egyre több cég kínál állást a 18 és 24 év közötti korosztály tagjainak. A szakállamtitkár szerint különösen fontos, hogy amíg Európában csökken a fiatalok foglalkoztatottsága, addig Magyarországon növekszik.
Számos olyan eszközt vetettünk be az elmúlt időszakban, ami segítette ezt. Gondoljunk az első munkahely garancia programra, amiben a tavalyi évben több mint 7000 fiatal talált munkahelyet magának, de már az idejében is 3000 fölött vagyunk. Vagy a diákmunka, a nyári diákmunka keretében 7000 fiatal terveztünk bevonni, és 15000 lesz a vége.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén, május és július között 56 ezerrel dolgoztak többen, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy 3.964.000 embernek volt munkája, ami 10 éve a legjobb adat. A foglalkoztatási arány pedig a 90-es évek eleje óta nem volt olyan magas, mint most. A 15 és 64 közötti lakosság csaknem 60%-a dolgozik. A mezőgazdaság mellett főleg a járműgyártásban és az építőiparban nőtt a munkavállalók száma, pedig utóbbinál a korábbi években az elbocsátás volt a jellemző. A KSH felmérése szerint az elmúlt egy évben a munkanélküliség is csökkent, méghozzá 13 ezerrel. A szaktárca szerint a kedvező folyamat nem annak köszönhető, hogy az állástalanok kiestek a regisztrációból, inkább annak, hogy valóban el tudtak helyezkedni a versenyszférában. Így a munkanélküliségi ráta most 10,1%, ami már alatta van az Európai Uniós átlagnak. A munkaerőpiac további bővülését segíti, hogy a jegybank ismét csökkentette 0,2%-kal az alapkamatot, amely most már 3,8%.
Ez ugye olcsóbbá teszi a hiteleket, ezen keresztül élénkülhetnek a beruházások, és nőhet a foglalkoztatottság.
Ha folytatódik az éveleje óta töretlen foglalkoztatás bővülés, akkor jövőre akár a 4 milliós határt is átlépheti a foglalkoztatottak száma, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.
Az MSZP szerint a Fidesz nem teljesítette a foglalkoztatás terén tett ígéreteit. Gúr Nándor, az Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságának szocialista elnöke közleményében azt közölte, jelenleg kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint a 2010-es kormányváltáskor, és akinek van munkája, azoknak is kevesebbet ér a fizetése, mint korábban. Egy Eger méretű várossal dolgoznak többen Magyarországon, mint tavaly ilyenkor, jelentette ki Hoppá Péter, a Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétett adataira utalva. A Fidesz szóvivője hozzátette, az idei második negyedévben 13 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A foglalkoztatottak száma pedig 56 ezerrel nőtt Magyarország. Nyilvánvalóan jobban teljesít, mint a környező országok, fogalmazott a párt szóvivője.
A 2010-es kormányváltás óta tehát elmondhatjuk, hogy töretlen a foglalkoztatottak számának növekedése Magyarországon. Mára mintegy 175 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010 azonos időszakában.
Ötszámjegyű fizetésemelést kapnak a tanárok az új tanévtől. Az országgyűlés ugyanis megszavazta a köznevelési törvény módosítását, amelynek része a béremelés is. Az országban dolgozó mintegy 160 ezer pedagógus októbertől kap először magasabb bért. A sok év gyakorlattal rendelkezők akár 80 ezer forinttal is többet kaphatnak. A szakszervezetek úgy fogalmaztak, egyik szemük sír a másik nevet, a túlórapénz megszüntetése miatt ugyanis lesznek olyan tanárok, akik lényegében ugyanannyit keresnek majd, mint eddig.
Kitűzöm az új munkatervet, mindenki megnézheti.
Az új órarendjüket kapták meg a tanárok ebben a Salgó-Tarjáni gimnáziumban, a hétfői tanév kezdésre készülnek.
A pedagógusok is. Nagy izgalommal várják a
33 év után most először izgul igazán az új tanév miatt Csóvári László. A magyar és történelem szakos tanár szerint már mindenki a szeptemberi fizetésemelésről beszél.
Természetesen szeretem a gyerekeket, de piacról élünk. Hát ahogy számoltam, ez a mostani 34%-os emelés az én fizetésemben körülbelül olyan 20-30 ezer forint közötti emelést fog jelenteni, és hát azért ez már valami.
Megtapsolták a képviselők, amikor az országgyűlés nagy többséggel megszavazta a köznevelési törvény módosítását. Ennek része a pedagógus béremelés is. Szeptembertől nettóban átlagosan 30-40 ezer forinttal vihetnek majd több pénzt haza a tanárok. Mutatjuk a bruttó számokat. Egy főiskolai végzettségű tanítónak például 10 év munka után 73 ezer forinttal lesz magasabb az alapbére, ugyancsak főiskolai végzettséggel 20 év gyakorlat után pedig csak nem bruttó 83 ezer forinttal. Egy teljes állásban dolgozó középiskolai tanár alapbére 10 év munka után csak nem 80 ezer forinttal, 20 éves gyakorlattal pedig 81 ezer forinttal lesz több bruttóban az új tanévtől.
A magyar társadalom végre ezt a nagyon régi adósságát törleszteni tudta.
Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár szerint lesznek tanárok, akik 80 ezer forinttal keresnek majd többet, mint eddig.
Ennek a béremelésnek az alapját a magyar gazdaság, a magyar emberek teremtették meg a munkájukkal, és nem hitelből fedezi a kormány, mint volt ez korábban. Továbbá a béremelés értékállóságát is biztosította a törvényben. Minden egyes pedagógus 5 számjegyű számnak megfelelő fizetésemelést kap 30 és 80 ezer forint között.
Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet.
A pedagógus szakszervezet elnöke szerint a legtöbb tanárnak sokat jelent az emelés, de a túlórapénz megszüntetése miatt lesznek, akik nem kapnak plusz pénzt például a helyettesítésekért.
Sok olyan kollega lesz, akinek ez a béremelés valódi keresetnövekedés nem fog jelenteni, mert ugyanúgy túlórázni fog, ugyanúgy fog olyan tevékenységeket végezni, amiért eddig pótlékot fizettek.
Az iskolai igazgatók is sokféle pótlékot kaphattak eddig. A minisztérium adatai szerint voltak iskolák, ahol 700-800 ezres fizetésük volt az igazgatóknak a pótlékokkal. Az új rendszerben minden igazgató fizetését egyedileg vizsgálják meg, és azt ígérik, csak a jogos pótlékokat kapják meg az igazgatók szeptembertől.
A Demokratikus Koalíció úgy véli, a pedagógus bérek valóságos növekedése nem több, nettó 40 ezer forintnál, sok pedagógus jövedelme pedig még csökkenni is fog. A Lehet más a politika szerint a pedagógusokat segítő munkatársak, például a dajkák, pedagógiai asszisztensek, könyvtárosok bérének emelésére is szükség van. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője azt mondta, minden iskolaigazgató jövedelmét egyedileg megvizsgálja a kormány. Az intézményvezetők ugyanis a pótlékok és túlóra elszámolások nyertesei voltak. Beszámolt arról is, míg a bajnai kormány 2009-ben egy havi bért vett el a pedagógusoktól, a jelenlegi kabinet most átlagosan 4 havi plusz jövedelmet juttat számukra. Már csak pár nap van iskolakezdésig, de még mindig sok az üres iskolatáska. Ezért is indított adománygyűjtő akciót még múlt héten az Ökumenikus Segélyszervezet. A 13-53-as adományvonalon 250 forinttal támogathatják továbbra is a rászoruló tanulókat. A szervezet célja, hogy olyan családokon segítsenek tanszercsomaggal, akiknek az iskolakezdéssel járó kiadás nehézséget okoz. Az első csomagokat már a Magyar Posta elkezdte kiszállítani.
Csenger, Kende és Luca a tanszercsomagokat nézegetik. Ők az elsők, akik megkapták az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési adományát. A családot már régóta segíti a szervezet, maguktól nem biztos, hogy mindent be tudtak volna szerezni.
Lehet, hogy nem sikerült volna az, hogy iskolakezdésre minden olyan dolgot megteremtsünk, ami kell, és hogy elindítsam az iskolába őket.
A segélyszervezet még a múlt héten indította az iskolakezdés együtt elnevezésű adománygyűjtést a hátrányos helyzetű diákok számára. Azóta folyamatosan állítják össze a tanszercsomagokat. A tanszerek pakolásában Wolf Kati, a szervezet önkéntese is részt vesz.
Ők nem úgy érzik ezt a segítséget, mint a szülők. Tehát a gyerek az máshogy érzi az életet. Ő csak azt fogja észrevenni, amikor megy iskolába, hogy nem égő mondjuk a cucc, amivel megy, mert nem egy szakadt valamit visz magával, amit örökölt a szomszéd gyerektől, hanem ő is kicsomagolhat egy vadi új tóltartót.
A szervezet a 1353-as adományvonalra várja a felajánlásokat. Egy hívással vagy egy SMS-sel 250 forinttal támogathatják a gyűjtést. Pár nap alatt már több mint 10 000 telefonhívás érkezett be.
Az egy negyedénél tartunk, tehát mi igazából 1000 csomagot szeretnénk, tehát még szükségünk van további 750 csomagra, ahhoz, hogy összegyűjjön ez a mennyiség, tehát nagyon kérünk mindenkit, hogy támogassák ezt az akciónkat. Szeretnénk szeptember első napjaira befejezni.
A 10 000 forint értékű csomagok kiszállítását a Magyar Posta vállalta.
Egy fejlesztési program segítségével a következő 7 évben megduplázódik a Magyarország és Szlovákia közötti határszakaszon átívelő közlekedési kapcsolatok száma, mondta Szijjártó Péter a Zemplén Agárdot és a szlovákiai Nagytárkányt összekötő út átadásán. A külügyi és külgazdasági államtitkár emlékeztetett, a két ország miniszterelnöke a július 2-án megtartott magyar-szlovák csúcs találkozón állapodott meg a két ország közötti közlekedési kapcsolatok átfogó fejlesztéséről. Ennek megfelelően Magyarország és Szlovákia történelmének legnagyobb léptékű fejlesztési programja indult el, mondta az államtitkár.
Pomp utáni Zemplén Agárd és Nagytárkány között épült meg az út. Borsodabau Zemplén megyét illetően két fejlesztés már folyamatban van. Hamarosan Kékednél adunk át utat, és döntés született egy Rónyva híd felépítéséről is.
Az MSZP elnöksége még a héten megtárgyalja a Bajnai Gordon hétfői felvetését, miszerint az ellenzék miniszterelnök jelöltjéről egy rövid kampányt követő közvéleménykutatással döntsenek. Mesterházi Attila ma nem kívánta kommentálni az Együtt PM elnökének javaslatát, úgy véli először helyre kell állítani azt a bizalmi légkört, ami a múlt pénteken megromlott a két párt között.
Az MSZP gyulai irodája Békés megye 3-as számú egyéni választókerületében van. Mesterházi Attila pénteki ajánlata szerint több mint 30 másikkal együtt ezt is átengedni az MSZP az Együtt PM-nek. Kerestük a gyulai MSZP-t és más olyan szocialista kerületeket, amelyek szintén a Bajnai Gordon vezette pártszövetséghez kerülnének. Azt szerettük volna megkérdezni, hogy tudják-e, milyen háttéralkú alapján dőlt el a lista. De választ nem kaptunk, mert az MSZP-nél most nyilatkozat stop van.
Egy óra alatt létre tudjuk hozni az ellenzéki szövetséget. Még egy óra tárgyalás. És jó indulat kell hozzá.
Bajnai Gordon hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tárgyalási alapnak elfogadják a szocialisták kerületfelosztási ajánlatát. Viszont kitartanak amellett, hogy közvéleménykutatás útján válasszák ki az ellenzéki miniszterelnök jelöltet.
Ha valóban elkötelezettek vagyunk, hogy megoldást találjunk, akkor nem a médián keresztül kell ezeket a problémákat megoldani, hanem tárgyalás útján.
Mesterházi Attila pártelnök azt mondta, van véleménye Bajnai Gordon ajánlatáról, de azt nem a sajtóval akarja megüzenni. Ezt várja el a másik oldaltól is. Mesterházi Attila szerint az a legfontosabb, hogy újra helyreálljon a bizalom a két politikai erő között.
Visszaépítjük egy kicsit a bizalmi légkört, hiszen azért ez pénteken egy kicsit csak megbicsaklott a szocialista párt irányába. Én azon vagyok, hogy ezt a bizalmi légkört helyreépítsük, de ehhez kérem értsék meg, nem sok, de azért mégiscsak egy kis idő kell.
Tök mindegy, milyen a bizalmi viszony, hogy szeretjük egymást vagy nem, kedveljük egymást vagy nem, van egy kötelező kör, amivel meg kell állapodni.
Az Együtt PM társelnöke Juhász Péter szerint a választási szövetséget tudatosan és nem érzelmi alapon kell létrehozni.
Itt nem barátokról van szó, akik egyébként hosszú évtizedek óta együtt buliznak és együtt sütögetnek pecsenyét mondjuk kertekben, és ezért van egy olyan bizalmi légkör, ami egyébként megszokott normál emberi kapcsolatokban, politikusok próbálnak politikai érdekek mentén tudatosan megállapodni.
Az MSZP elnöksége még a héten tárgyal Bajnai Gordon javaslatáról. Utána küldik el hivatalos válaszukat. Mesterházi Attila úgy fogalmazott, így vagy úgy, de szeptemberben mindenképpen pontot tesznek az ügy végére.
A Jobbik legkésőbb szerdán benyújtja az országgyűlésnek a családi csődvédelem bevezetéséről szóló határozati javaslatát, jelentette be Zé Kárpát Dániel. Az ellenzéki országgyűlési képviselő azt mondta, mivel a többi parlamenti párt is évek óta hangoztatja, hogy szükség van egy ilyen intézményre, a Jobbik abban bízik, hogy a kampány közelettével a kormánypártok is hajlandóak lesznek komolyan megfontolni javaslatukat. Elképzeléseik szerint a fizetésképtelen családok a bíróságnál vagy az önkormányzatnál csődöt jelenthetnének, és ez esetben egy jogvégzett segítőt kapnának.
Az ingyenesen kirendelt jogvégzett ember közvetítene a bank felé, segítene elérni egy új megegyezést a hitelezővel, adott esetben hosszabb futamidővel, de vállalható törlesztő részlettel, és ezen konstrukció, tehát a csődvédelmi konstrukció alatt szavatolnánk azt, hogy a lakhely, az ingatlan ne legyen elveszíthető.
Nem érzem magam bűnösnek egyik cselekményben sem. Ezt mondta a bíróságon az a szlovák nő, akit az M3-as autópályán történt 4 halálos áldozatot követelő tavaly augusztusi baleset okozásával vádolnak. Az ügyészség szerint a nő közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt a megengedett sebességet jelentősen túllépve hajtott bele hátulról egy személyautóba. Ő viszont azt állítja, a kocsi hirtelen jött ki elé, és már nem tudta megakadályozni a balesetet.
Megbirincselt kézzel 2 őr kíséretében érkezett a bíróságra a szlovák nő, aki a vádirat szerint tavaly augusztus 21-én hajnalban 170-180 km/h sebességgel haladt terepjárójával az M3-as autópályán Budapest irányába. Az előtte lassabban haladó személyautót megpróbálta letolni a strádáról, többször rávillogott, majd hátulról belerohant. Az ütközéstől a vétlen autó kigyulladt, utasai közül 3 ember benn égett. A negyediknek sikerült kimenekülnie a lángoló autóból, de 2 nappal később a kórházban ő is meghalt.
A vádlott szervezetében a cselekmény időpontjában 1,55 gram per liter ezredik véralkohol koncentráció volt, amely közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak felel meg.
A szlovák nő a tárgyaláson nem kívánt vallomást tenni. Csak annyit mondott, nem érzi magát bűnösnek.
Kíván-e nyilatkozni a bűnössége vonatkozásában?
Nem érzem magam bűnösnek.
Jó, egyik cselekményben sem, tehát sem a halálos eredményben sem. Egyikben sem érzi magát bűnösnek.
A bíró ezért a nő nyomozás alatt tett vallomását olvasta fel. Ebben úgy nyilatkozott, a személyautó hirtelen irányjelző nélkül jött ki elé, ezért nem tudta elkerülni a balesetet. Alkoholt pedig csak azután fogyasztott, hogy fejre állt a terepjárójával.
A sokkos állapotban megláttam a folyadékkal teli üveget, utána nyúltam, és néhány kortyot ittam belőle. Amint tudatosult bennem az alkohol maró íze, abba hagytam az ivást.
A tárgyaláson tanúként ott volt az a rendőr is, aki elsőnek ért a helyszínre a baleset után. Dudás Ákos azt mondta, a nőn látszott, hogy ittas, ezért meg is szondáztatta.
Megkérdeztem, van-e baja?
Igen.
Szemrevételeztem, és éreztem alkohol szagát.
Az áldozatok családját képviselő ügyvéd azt mondta, remélik, hogy a bíróságon bebizonyosodik, a nő már a baleset pillanatában is ittas volt.
A családot nem vezérli bosszuszon, tehát itt nem arról van szó, hogy ők minél nagyobb büntetést akarnak Rezesovának. A méltó büntetést, amit ezért a cselekedetért megérdemel.
A szlovák nő több ember halálát okozó ittas járművezetés miatt akár 10 éves szabadságvesztést is kaphat.
20. alkalommal emlékeztek meg azokra a hazájukat, szülőföldjüket védő székely magyar honvédekre, akik az 1944. augusztus 26-i szovjetbetörés napján és az azt követő hetekben vesztették életüket az Úz völgyében. A helyi, korábban elhanyagolt temető 2 évtizede zarándokhelyé vált, szimbolikus emlékmű, kopjafák, kő és fakeresztek egész sora emlékeztetnek a szomorú napra.
Minden év augusztus 26-án egykori honvédek és leszármazottaik, székelyföldi és magyarországi zarándokok, hagyományőrzők emlékeznek és emlékeztetnek a vidék legvéresebb csatájára azon a helyen, ahol bajtársaik, felmenőik az életüket adták hazájukért. Ma már kevesen élnek azok közül, akik részt vettek az úzvölgyi harcokban.
A második világháborúnak semmi emlékei nem volt. Az első világháborúnak volt, de az el volt hanyagolva, amit most 5 éve felkarolt egy kutatócsoport.
A keleti Kárpátok ma is nehezen megközelíthető hágója, az egykor virágzó fatelep, az évforduló időszakában ismét megtelik élettel. A megemlékezés alkalmat nyújt arra, hogy fiatalok és idősek együtt elevenítsék fel a történelmet.
Egyre több fiatal kapcsolódik be, egyre több fiatalnak fontosak azok az értékek, amelyek apáink, nagyapáink, amelyeket apáink, nagyapáink hordoztak, amelyek ezer éves múltunkat, több ezer éves múltunkat, ha úgy tetszik, őrzik, és átmentik a mai 21. századba.
Az úzvölgyi ökumenikus istentisztelet után a zarándokok megkoszorúzták az elesett katonák emlékére állított emlékművet.
4 millió forint adományt gyűjtöttek Mága Zoltán és sztárvendégei a nélkülöző gyerekeknek. A hátrányos helyzetű gyerekek tanítatásáért rendezett jótékonysági koncerten csaknem 3000 ember gyűlt össze a Szent István Bazilikában. A rászoruló gyerekek még a héten megkapják az összeállított csomagokat.
Zsúfolásig telt a Szent István Bazilika a hátrányos helyzetű gyerekeknek rendezett jótékonysági koncerten. Az esten 100 nélkülöző gyerek is részt vett, közülük sokan most először jutottak el a bazilikába. Mága Zoltán, Prima Primissima díjas hegedűművész beszédében kiemelte, hogy ha valaki ki akar törni a szegénységből, azt tanulással, szorgalommal és becsületes munkával érheti el.
Az integráció kulcsa elsősorban a tanulás, a tudás pedig a jövő. A tudás ad rangot és értéket, elismerést és becsületet az élethez.
Kozma Imre atya, az esemény fővédnöke, köszöntőjében arról beszélt, hogy a gyerekek jövője a felnőttek kezében van. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rendezvény bevételéből az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket vásárol rászorulóknak.
A tanszereken kívül elsősorban a sporttal kapcsolatos ruházatokra gondolunk, és nyilvánvalóan olyan ruházatra, meg cipőkre, amikre szükségük van ahhoz, hogy a különböző foglalkozásokon ne lógjanak ki a sorból.
A koncerten 4 millió forint gyűlt össze. A rászoruló gyerekek még a héten megkapják az összeállított csomagokat.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!